az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Most hol tartunk? Ugye 2007, menj hány oldal ez?
2400 oldal.
2400 oldal, az utolsó, de nem látom, hogy oldalszámlál, mindegy, a végénél vagyunk.
Ez csupán egy összefoglaló jegyzet a végén.
De miért emeltük ki ezt most ki?
Azért, mert azt akartuk kifejezni, hogy az Korán értelmében ki az, aki muszlim.
Igen.
Na most a Korán értelmében, most nem a mai értelmezéseket, hanem ahol a klasszikus megjegyzések szólnak, és ami örökké.
Tehát a Szent Könyv alapján.
Már is a második szúra, ami a tehén szúra.
Ne keverjük össze hallgatókat.
Jó, tehát a 132. versében ez hangzik el, hogy ezt hagyta hátra Ábrahám az ő fiainak, és Jakabnak, vagy hát Jákobnak, vagy ha tetszik Izraelnek, ez a bibliai nevek, tehát a Bibliában így találjuk. Ó fiaim, Allah kiválasztotta számotokra a hitvallást, hát ne halljatok meg, csak ha ő benne megbékéltek, tehát arabul muszlimok vagytok.
Világos. Tehát ez nem arról szól, amiről mi ma beszélünk.
Teljesen másról szól.
Mennyiben?
Annyiban, hogy muszlimak lenni, ez egy megbékélés az a Isten rendjébe. Tehát a klasszikus értelemben minden muszlim, ami a természet rendjét felismeri, és abban beilleszkedik. Tehát ilyen alapon még a bolygók, égitestek, növények, állatvilág, minden muszlim. Eleve elrendelte muszlim.
Azért ezt nehéz értelmezni vásárban.
Nem, azért, mert ezek végül is beteljesítik az elrendelést, csak az ember nem, mert akarata van, szabad akarata, és választhat, hogy e szerint megy, vagy más szerint megy.
Jó, hát most ugye azért áruljuk el, hogy Mihály Balázsral beszélgetünk. Az egyetlen sejk Magyarországon?
Nem tudom, hogy milyen számok vannak ebben. Én Magyarországon nem is tartozom ugye a sejkek közé, mert ugye itt valaki azt mondta, hogy én nem vagyok az, bár az iszlám világ annak titulál.
És aki mondta?
Az nem tart annak. De ez lényegtelen.
Akkor Mihály Balázs ki?
Mihály Balázs egyszerűen Mihály Balázs. És ez, hogy most sejk vagy nem sejk, ez egy olyan dolog, hogy valakit lehet-e bácsinak szólítani, vagy nem lehet bácsinak, ez egy tiszteletet adó kifejezés.
Azért találkoztunk ma, mert lefordította a Koránt. Ez még önmagában nem jelentene akkora nagy, nincs akkora jelentősége, de másodszor. És ebben az értelemben egyedülálló a világon?
Én olyanról nem tudok, aki kétszer ugyanazt a szent könyvet lefordította volna, a biblia fordítók között sem tudok ilyesmiről.
Mikor volt az első fordítás?
Az első, amikor én a 30-as éveimet töltöttem, az egy 8 évig tartó fordítás volt.
1900?
Az a 80-as években történt, és 92-ben lett vége. Viszont akkor tényleg fiatal életet kezdő ember voltam, és ugye ilyenkor a szavak még egész más szűrőn mennek keresztül, a szűr alatt az agyat értem, ahogy az életet felfogja, és ahogy egy fiatal előadó művész akár zenében is másképpen ad elő egy dalt, vagy egy zongoraművet 30 évesen, mint 60 évesen, ugyanaz a fordításban is így van.
Annak idején miért volt fontos lefordítani a Koránt?
Gyakorlatilag azért, mert meg szerettem volna ismerni az iszlámot annak a esszenciája alapján, tehát szent könyve alapján. Tehát
történt mindez akkor, amikor elvégezte az egyiptomi iszlám
akkor
egyetemet.
Akkor még nem végeztem el, hanem akkor még elvégeztem a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet, ahol a szobatársam egy szudáni fiú volt, aki nem szólt másképp hozzám, csak arabul. És ez az a dolog, ami rávitt arra, hogy mi lehet ennek a kultúrának a csúcsa már az iszlám irányába. És a fiú azt mondta, hogy az arab nyelv csúcsa, tehát akkor még nem vallásról beszéltünk, a Korán, és nyelvészeti dolgok indítottak arra, hogy ebbe belevágjak. És ez egy rejtvényfejtésként indult, tehát szó se volt arról, hogy én felveszek egy vallást.
Tartott ez 8 évig.
Ez 8 évig tartott. és nyilván rengeteg utánajárás, stb., de akkor még azt mondjuk, talán így értető, hogy akkor arabul tudtam, ma meg iszlámul tudok. És a kettő az egy kategóriabeli ugrás. Ugyanis akkor valóban az arab nyelvnek elértem azt a szintjét, hogy valamelyes le tudtam ebből csípni azt, ami az akkori énemből adódott. Viszont már akkor láttam, hogy ez nem elég. És itt meg kell jegyezzem, hogy fordítás ide, fordítás oda, nincs jó fordítás, még ez sem az, amit az eredeti, az arab szöveg az mindig utolérhetetlen. Ezt még hogyha lenne még 30 évem, akkor se tudnám utolérni. És már akkor elhatároztam, hogy legyen egy időskori is, de ahhoz gyűjtök még-még tapasztalatot, érettséget egyébként.
Annak idején mi volt a nehéz? Lefordítani a Koránt, rendben van, de mi volt a nehéz ebben?
Meglátni a rendszert. És amikor megláttam a rendszert, akkor váltam muszlimmá. Tehát akkor
mi a rendszer?
A rendszer gyakorlatilag, hogy egy nem csupán abból áll, hogy ad egy morális útmutatást, hanem ad egy gazdasági útmutatást, filozófia útmutatást.
Gazdaságit hogy adja?
Például az, hogy a kamatra vonatkozó előírások elmagyarázza, hogy milyennek a bűne, milyennek a háttere, miből adódik, akkor hogy lehet tehát a házassági szerződéseknél, amit a modern kor már nem szentségnek, hanem házassági szerződésnek ír, az már a Koránban kiköti a nő jogát, a férfi jogát, azt az állapotot feltételezve, ha majd egyszer válnak, azt még a szerelem időszakában.
És erre fölt akar mondjuk a sharia, ami ugye szabályozza?
Így van, így van.
Na most viszonyokat?
A helyzet az, hogy és ez, amit most mondok, ez már az iszlám tudományok, tehát a teológiát megjárt ember mondja, hogy két alapvető nagy ága van, az akíd, az a doktrinák, és a másik pedig a sharia, tehát maga, amit nem mondanék iszlám jognak, hanem rendtartásnak. Ugyanis ez csak az európai világ hívja így, meg a fehér ember világ a jognak, mert sáriának mondjuk például a kereszténységet, meg a judaizmust, mert az is egy keresztény rendtartás szerinti monoteizmus, a judaizmus pedig a rendtartás szerinti monoteizmus, és az iszlám meg az iszlám rendtartása szerinti monoteizmus. És ezen belül van, a sarián belül van a muamalát és az ibádát, az a tranzakciók, illetve a Isten szolgálatok.
És ez az a rendszer, amit nehéz volt megérteni.
Így van. Ugyanis nem volt, aki ezt elmondta volna, erre rá kellett döbbenni, rá kellett jönni, és ezt könyvek, illetve szakirodalom.
Tehát hozzá kellett olvasni.
Rengeteg.
Ezért tartott 8 évig.
Ezért tartott akkor 8 évig. És amikor ez megszületett, akkor ennek példányait küldtem el különböző centrumokba, onnan válasz nem érkezett. Tehát elküldtem Szaúd-Arábiába, Medinába, Egyiptomba, mindenhova, Marokkóba. És hát azért nem érkezett válasz, mert ugyan persze nem volt olyan ezekben a centrumokban, aki magyarul
beszélt van, és el tudtam a dönteni, hogy jó vagy
így
nem.
Van, így van.
Ki döntött el?
Ezt még akkor senki, hanem az életem vitt engem Egyiptomba, mert egy mezőgazdasági cégnek lettem a képviselője, és a napi munkavégzésem után bementem az Azhárba, tehát az
egyetemre.
Akkor még nem nagyon fogadott ott senki, de miután tolmácsoltam sokat, barátságba kerültem az akkori vízügyi minisztériummal, miniszterrel, Iszám Rádiúrral, akinek előadtam a kérésemet, hogy szeretnék bejutni az Azhárba, és ő bevitt az öreg sejkéhez, tehát az Azhár fő muftiához, Jadul Haq, Ali Jadul Haqnak hívták akkor, és ő lehetőséget biztosított számomra, hogy ott tanuljak.
Kiadták Pakisztánban.
Kiadták Pakisztánban.
Nem volt közelebb kiadó?
Gyakorlatilag arról van szó, hogy általában a szegény ember szokott segíteni, a gazdag ember nem szokott segíteni. A legszegényebb társaság volt az, aki ezt komolyan vette, és ők voltak azok, akik gondot fordítottak arra is, hogy ezt átnézzék nyelvileg. És
volt, aki beszélt magyarul.
Úgy volt, hogy Pakisztánból elküldtek egy példányt Londonba, a keleti nyelvek intézetébe, ahol beszéltek magyarul, és ott összenézték az arab szöveggel, és ott kapott egy hitelesítést.
Ez egy nagyon nagy mérföldkő volt?
Igen, az volt.
Mi volt?
Ez az volt.
Mihály Balázs életében?
Ez az volt, mert egy elismertséget jelentett, és végül is kinyomtatták az IDI Foundation alapítvány. Az olyan, mint a Teréza anyja, csak muszlimban. 5000 példány van ezt a művet, és ez akkor bejött Magyarországra, és mi szétosztogattuk. Aztán volt, aki jónak tartotta, volt, aki rossznak tartotta, de benne mindig ott volt a kétség, hogy ennél lehetne jobb.
És akkor ez most úgy tűnik, hogy az 30 évvel később ismét lefordítva?
Úgy érzem, hogy ez jobb, de nyilván nem tökéletes.
Mennyi ideig tartott?
Ez 30 évig tartott.
De lefordítani?
Ez úgy tartott 30 évig, hogy én állandóan papírfecnikre mindig ráírtam azokat a gondolatokat, amit be kell venni. És ezt én gyűjtögettem, plusz még olvasgattam hozzá, és ezeket a papírfecniket tavaly ilyenkor elkezdtem összerendezni. És ennek az összerendezésnek gyakorlatilag most lett vége a elmúlt napokban, tehát ez egy friss esemény, és ez a fordítás annyival több, mint a másik, hogy ez nem csak fordítás, hanem kommentárok vannak, magyarázatok vannak benne, és
tehát érthetőbb így.
Sokkal talán érthetőbb, mert a másik azért nem nagyon érthető, mert nem magyarázza meg, hogy milyen kontextusból származik a szöveg. És ahhoz, hogy egy Korán idézetet, verset el tudjunk helyezni a kontextusba, a háttéreseménnyel tisztába kell lennünk. Hiszen az életünkben is az igazság teljesen más lehet fiatalkorunkban, középkorunkban és öregkorunkban, attól függ, hogy milyen környezetben
vagyunk. Tehát a Mihály Balázs szellemi gazdagodásától gazdagabb lett a Koránfordítás 2.0.
Gyakorlatilag nem csak az én gazdagodásomtól, hanem, hogy bevettem ebbe más muszlim gondolkodóknak is a gondolatát, Yusuf Alinak, Ahmed Deidatnak.
Ők nagyon fontos személyiségek.
Nagyon fontos. Számomra biztos, hogy nagyon fontos. Nyilván mindenki szubjektíve választja meg azt a hittudóst, akit követ, vagy akit példaképül tekint. Én ezeket összesen 7 tudtam kiszelektálni a nagy tömegből, akik számomra nagyon fontosak, és akiknek a gondolatit is belevittem.
Na most ebből a második Korán fordításból mindenki kap, kivéve a muzulmánok.
Ez így nem jó. Mindenki kap, aki ebből nem akar seftet, aki nem akar ebből olyan, aki például nem akarja ezzel a mocskos lelkiismeretét tisztára mosni, ugyanis.
Amennyiben?
Amennyiben ez teljesen független attól, hogy milyen hitben ered, de nagyon sok ember úgy gondolja, hogyha egy ilyen művet finanszíroz vagy kiad, azzal le tud bizonyos bűnöket magán belül. Erre ez nem alkalmas. Illetve arra se alkalmas, hogy bizonyos politikai vagy szektáns meglátások felé ez propaganda anyagként szerepeljen. Tehát ezekre nem alkalmas.
Akkor nézzünk egy példát. A terrorizmussal, egyebekkel foglalkozik-e? Valamilyen módon?
Hát
vagy magyarázza-e esetleg azokat a dolgokat, amelyek terrorista jelzővel jelennek meg a világban?
Ez a szó akkor még nem szerepelt a szótárban, hogy terrorizmus, de az, hogy hurába, ami ma terrorizmusnak felel meg, az szerepel, és ezzel kapcsolatban Korán idézet is van. Ez nyilván akkor banditizmusnak mondták, vagy karavánok kifosztásának mondták, vagy ilyesminek, és ezzel kapcsolatban van egy-két idézet, de ami átültethető a mai
terrorizmusra. De ezek az idézetek, vagy idézetek tartalma megmagyarázza? Hogyne? Szentesíti ezeket a banditista
pont ellenkező dolgokat, a szankciókat szentesíti. Tehát nem a tetteket szentesíti, hanem a tettekre adott szankciókat.
Tehát aki kirabolja a karavánt, annak az a büntetése.
Hogy? Így van. Mert nem lehet a bűnnek más a megítélése ebben, meg abban, hamabban a rendszerben. A bűn az bűn. A másik, hogy most tegyük föl, hogy Magyarország keresztény kultúrába tartozik, és ez pedig a muszlim hitvallás. Ha egy az Isten, akkor nem lehet két különböző értékrendje ugyanannak az Istennek, tehát ugyanaz a bűn mind a két helyen.
Tehát aki fölrobbantja Párizsban a nem tudom mit, az elítélendő.
Így van.
A Korán szerint.
Persze.
De hogy lehet, hogy erre hivatkoznak?
Ez, én a muszlimok gondolkodását nem tudom megmagyarázni, én az iszlám gondolkodását tudom megmagyarázni.
És a kettő nem ugyanaz.
A kettő az teljesen más, némely esetben.
Tehát aki Allah nevében legyilkol, nem tudom, mit csinál.
Ezzel én nem tudok mit kezdeni, mert nem ezzel foglalkozom, mert ezt nem tudom igazolni. Ez iszlám ellenesen tesz. Én azok mellett tudok érvelni, illetve amellett tudok érvelni, ami a könyvben van. És a könyv és a valóság néha teljesen más. De hát ez így volt a kereszténység történelmében.
De hogyha ez így van, akkor a Korán szerint, vagy a Sharia szerint, mert a kettő
ugyanaz.
Így ebbe az irányba megy. Mi a büntetése annak, aki ilyet tesz?
Halál.
És akkor miért nem látjuk, hogy elnyerné a merénylő, a merényletet túlélő merénylő a büntetését?
Mert nincs iszlám törvényszék, illetve nincs hiteles iszlám állam.
Ha lenne hiteles iszlám törvényszék, az ugye nyilván szembe menne, vagy nem tudom.
Így van.
Az adott országban uralkodó törvényekkel.
Így van.
Tehát ennek alapján ne reménykedjünk abban, hogy a hithű muzulmánok lemészárolják azt, akik nem hithű muzulmánok.
Nincsen olyan muszlim társaság, szervezet, bíróság, aki jelen pillanatban döntési lehetőséget kapna, hogy egy ilyet elítélne. Mert hogyha kapna, akkor ezt el kellene ítélnie. De nincs ilyen.
Ez így nagyon szomorúan hangzik.
Ez a valóság. És az is valóság.
Jó, rendben. Ön mit kezd ezzel a valósággal? Azért csak érdekes.
Én nem kezdek semmit. Az én dolgom az volt, hogy én bemutassam azt az igazságot, ami 1400 évvel ezelőtt.
És miért nem az a dolga, hogy még tovább menjen?
Ez nekem itt állj elég.
De ki döntötte, hogy ki a dolga, vagy mi a dolga?
Én magam.
Hát ez nagyon önző.
Így van.
Álláspont.
De nem lépek tovább.
Nem érzi úgy, hogy az a dolga, hogy tovább lépjen?
Isten őriz, nem lépek.
Mi tartja vissza?
A teológia keretei. Tehát a teológia keretei, azok az Isten keretei, a kinyilvánítások, a megnyilatkoztatások keretei. Ez az a keret, ami engem visszatart. Nem lépek be az emberek keretei.
De nincs egy fórum, ahol, hogy annak idején, nem tudom melyik királynál.
Marokkó, második
király,
Hassan,
királynál,
a jelenlegi királyapja.
Hirdette az igét. Ugye?
Így van.
Nincs egy ilyen ehhez hasonló form, hogy fölmegyek, és azt mondom, hogy gyerekek, figyeljetek ide. Ez van leírva, ehhez képest a valóságban ez történik. Nem tehetjük meg, hogy választ nélkül hagyjuk a bűnt.
Nincs ilyen fórum. Az emberek lelki ismeretében van ez a fórum egyedül, és azok pedig a köznép. Ahol már szervezeti formát vesz egy ideológia, legyen az vallási közösség, egyház, ott már nincsenek ilyen dolgok, amik kimondanák ezeket az erkölcsi határa. Ott már az institúciós, a létesítményi érdekek lépnek elő. Ma ezek nem hirdetik azt az erkölcsiséget és erkölcsi értékrendet, amit egy szent könyvnek kellene, hogy hirdessen.
Ez egy egyházi bíróság, amit látunk más egyházaknál, az nem lehet, vagy olyan nincs önöknél.
Nincs, mind polgári. Tehát hiába van egyházi neve, vagy olyan cím adva, hogy iszlám állam, vagy akár az ott ilyen iszlám értékrend nem működik. Amióta a kalifátus intézménye megszűnt az első világháború kezdetével, Abdulhamid szultán volt az utolsó, nincs az iszlámnak olyan rendszere, amely ezt a hatalmat tudná gyakorolni, hogy a saját alattvalóira, vagy saját hívőire ki tudja mondani az ítéletet.
Vagy azt mondja, hogy kikérem magunknak, hogy iszlám szót használtok a terrorszervezet.
Ezt én ki tudom kérni ma, illetve ki akarom kérni.
Használatokor.
Így van. Sőt, sok muszlim azt hiszi, hogy muszlim, de nem azt követi. Tehát nem az iszlámot követi. Ez gyakori.
Tehát aki beáll az iszlám államhoz,
az nem,
bármit mondanak, nem
az nem
követ.
Iszlám értékrendet követ.
Ha nem?
Nevezzük bárminek, bűnözőit, sátánizmus, teljesen mindegy, hát azt nem lehet szentesíteni, amit ők csinálnak. Thank you.
برا الحزن فوق والزوارة برا برا الحزن الحزن ما بقى أمان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمة الظلم والعبودية برا برا نشفوا الميدان هلكوا الأوراق برا برا النجوم تفاد لقيت الشمس برا برا ما بقى خير لسعادة ولا زهر برا برا ما بقى سجلة سكت ولا طيور برا برا ما بقى ليلة نهار والدرما برا برا جهنم ما بقى زين برا برا الحيطان حيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن البغض والزوارة برا برا الفزن الحزن ما بقى أمان برا برا نشفوا الودان هلكوا الحوراق برا برا النجوم كبات لقيت الشمس
ami életre kell. Tirádi.
Kiszámoltam a zene alatt, 28 éve ismerjük egymást.
De jó, ez nekem eszembe.
Majdnem azóta, amióta megfogadta, hogy lefordítja a Koránt még egyszer.
Igen.
És ugye, ahogy az életét nézem, ez a mostani fordítás, ez törvényszerű, mert hogy a maga életében Allah, vagy a Jóisten, a kettő ugyanaz?
Teljesen.
Kijelölte a kertet, ahol maga élhet. Idézőjelben természetesen a kertet. Tehát volt igazgató menővállalatnál, volt tanácsadó magas szinten, és volt bányász a föld alatt 700 méterre. És aztán megint volt valami, aztán megint nem volt semmi. És ezek nekem mind azt jelentik, hogy próbálta, de vissza kellett lépni.
Amikor az ember a saját terveibe bebonyolódik, vagy abba bonyolódik, és nem veszi észre, hogy van egy nagy univerzális terv, és inkább abba kellene illeszkedni, és megtalálni azt a helyet, amit neki sugnak, akkor érhetik pofonok. Tehát nekem is nagyon sokszor megjött az a saját belső sátánom, ördögöm, súgásom, búgásom, egóm, hogy fenébe ezzel az egésszel vágjunk bele valami üzletbe, keressünk pénzt. Ezek mind bukásra ítélt vállalkozásokról voltak. És valahol fel kellett ismernem ennek a kertnek a határait, amiről mesél, hogy mi az, ami belül én boldog tudok lenni. És úgy érzem, hogy hát remélem, hogy még nincs vége, de ha vége van, már megtettük a kötelességünket, de az életemnek erre a szakaszára megjött ez a kert határ.
Igen, de még árnyaljuk a képet, szóval nyilván értik a hallgatók, csak előjön belőlem a gondolat, hogy ez a 28 év, amit én így most átnéztem magamba is, meg az interneten is Mihályfi Balázs kapcsán, arról szól, hogy Mihályfi Balázsnak megengedték, hogy kihozza magából azt, ami bent van.
Kettős a dolog, nem? Mert egyrészt kell lehetőség is, másrészt egy indítatás is. Tehát mindenkiben ott van egy ilyen lenne, csak neki kell menni.
Jó, de
be kell
most,
vállalni.
Igen, akkor nézzük gyakorlati példát. Mi akkor találkoztunk az iraki nagykövetségben, amikor még Saddam Hussein volt, Samaráj volt a nagykövet úr, Mihályfi Balázs ott állt, öltön, nyakkendő, stb. Lelkesedéssel,
optimizmussal,
stb. És ehhez képest nem tudom, hogy hány év múlva ugyanaz az ember egy bányában dolgozik 700 méter mélyen. Úgyhogy semmilyen nincs.
A materiális világban ma is így vagyok, tehát ma sincs semmim, de most már tudatosan nincs semmim. Akkor nem így gondoltam. Tehát akkor azt hittem, hogy mit minden fiatal 30-as ember, hogy neki megyek az életnek, és ezzel a tudással, nagyképűséggel, önteltséggel valamire viszem. És ezek nem jöttek
össze. Hogy jött ez a bánya?
Bánya úgy jött, hogy az utolsó magyarországi munkahelyem az valami óriási megcsömörlést hozott az életemben. Az egy olyan munkahely volt, ahol a gazdaság és a politika nagyon közeli kapcsolatban álltak egymással, és nagyon sok szennyes dolgot látott az ember. És én akkor elhatároztam, hogy elmegyek ebből az országból.
Ez a 2000-es évek eleje.
2004. És hogy ebből az országból úgy megyek el, hogy hátra se fordulok. És egy olyan világba megyek, ahol még léteznek a természetnek törvényei, és nem ilyen túlművelt, meg túlcicomázat, és szofisztikált világ, ez Afrika volt, és egy Afrikába mentem. Azt nem is ismertem. Tehát egy olyan világba tévedtem, ami körülbelül azt jelezte, mint hogyha valaki Magyarországra
jön. Ez a szudáni feleség előtt volt, vagy már utána?
Utána. És mintha valaki abba a világba menne, hogyha Magyarországra jön, és te pusztát, és piros paprikát, meg halászlét. De körülbelül ilyen információs szinten jutottam el.
Tehát a szudáni feleség révén nem jutott el sehova se.
Nem ő volt a motiváció. A motiváció az valójában az itteni megcsömörlött élet, igaz, hogy vele a magánéletemet szintén zátonyra futott.
Azért, mert megcsömörlés volt?
Hát Itt már, amikor az ember házas életet él, ott az anyagi szempontok is játszanak, és amikor az anyagi szempontok nem úgy jönnek össze, nem jön be a bevétel, akkor az kihat a magánéletre, igen.
Jó, de ezen az alapon mindenki elmehetne valahová, amikor kihat a magánéletre.
Miért nem megy el? Miért hát nem változtat? Ennyi. Tehát
én... De ez egy helyes dolog volt akkor elmenni?
Nekem utólag nagyon jó dolog volt. Tehát ugyanis gyerekeim is vannak a szudáni hölgytől, tehát én nem azzal mentem, hogy itt hagyom a családomat, azért Afrika azt is adta nekem, hogy egy félvér gyerekek számára, akik ha tükörben néznek, sose lesznek svédek, azért legyen egy afrikai gyökerük is, amit meg akarok ott kint teremteni, illetve egy európai.
Kiment vendégmunkásnak.
Igen, de akkor még nem vendégmunkásként kezdtem, akkor még volt nálam tőke, befektetés, stb., csak ez elment.
Azért az egyfajta humor, megyünk majd tovább itt a szudáni időszak után is természetesen, de az egy óriási humor volt, olvastam, hogy a szudáni hölgy édesapja telefonon megkérdezte, hogy milyen törzshöz.
Igen.
Mert ugye ebben a struktúrában gondolkoznak, milyen törzshöz tetszik tartozni, hogyha már a lányomnak udvarol, és akkor jött a streptokokusz.
Én azt mondtam streptokokusz, ugyanis ezt ő úgyse fogja tudni értelmezni, de jól hangzik, mert latinosan hangzik, és gondolja, hogy itt biztos, hogy megy.
És ez a tüdőgyulladásért felelős.
Igen, valami. Meg a húsfaló baktériumok, egyebek, és megkérdezte, hogy igen, és ezek sokan vannak, mondtam, rengetegen, és hamar terjedünk. De a lényeg...
És erre megadta az áldást.
Megám. A lényeg, hogy boldogan...
Hogy a lánya egy jó helyre került.
Egy jó, egy streptokokusz törzsbe tartozó illetőhöz került, így van.
Akit aztán ott hagyott.
Hát...
Mondjuk szebben, vagy hogy?
Mondjuk szebben, mert itt fele-fele. Tehát én el szeretném vinni a fele balhét, de nem a teljeset. De a lényeg, hogy az afrikai mi voltomban én nem a streptokokkusz, illetve szudáni feleség jövőjét akartam megalapozni, hanem a gyermekeimét. És ez nem jött össze, és egyre mélyebbre süllyedt.
Na de, hát kimentünk fehér emberként.
És még alaptőkével a zsebünkben. Ott egy céget alapítottam Zambiába, aminek az lett volna a feladata, hogy Dél-Afrikából bányaipari gépeket, biztonsági berendezéseket hoz be Zambiába, Kitwe városába, a Copperbeltől vezet, tehát a bányavidékekre. És
ez egy gyönyörű valami.
Ez egy gyönyörű valami, és erre meg is lett volna minden feljogosultságom, hiszen én tudtam szabadon utazni, ők nem annyira. És volt is alaptőkém, hogy én be tudjam fektetni, ezt befektettem, és ezzel is úszott, ugyanis nem vette át tőlem senki sem.
A bányagépet?
Ez a biztonsági berendezés.
A biztonsági berendezések. Mert hogy nem számít, hát ha fölrobban.
Ennyi. De... Hogy mondjam?
Na de hát hogy lehet úgy kereskedni, hogy hozok valamit, amiről nem tudom, hogy majd kell-e?
Persze sokkal bonyolultabb volt ez, mint ahogy előadom.
Tehát valaki mondta, hogy igen, de jó lesz.
Persze.
De az mire mondta? Hát ettől neki mi haszna volt? Volt udvaron 12 biztonsági berendezés.
Ingyen akartam.
Jó, hát a mi Áfinak nem volt egy vasa
akartam megkapni az egészet, tehát ennyi. Tehát próbálta abba az irányba elvinni a dolgot, hogy majd ő továbbadja, eladja, és akkor így nem lett az egészből semmi. De inkább a következő fázisnál lyukadjunk ki, amikor ezt a fázist túlugrottuk, a veszteségek fázisát, mert ott volt egy dilemma, hogy most mit csináljak, amikor kiüresedett a zsebem már ennyi átverés után, hogy jöjjek-e vissza, és vesztesként...
Vigyem el a balhét, hogy...
Igen, hogy igen. Vagy pedig addig maradok, ameddig valahogy talpra nem állok. És én maradtam, és ez bekényszerített ez a maradás a túlélési csapdába, és ez pedig a bányáknál lukadt ki. Tehát innét egyre mélyebbre süllyedtem a szónak a fizikai értelmében is, és így.
Na, de hát életében nem volt bányász.
Nem, de ott...
Vagy ez senkit nem érdekel?
Igaz, hogy ott is én voltam az egyedüli fehér. Senki nem volt más fehér. És több helyre mentem, Smaragdbányánál kezdtem, volt arra.
Az a zöld színű valami.
Igen, de... Ezzel nem lehetett mit kezdeni.
Hát mert... pedig kilopták a közlekedési jelzőlámpával, összetörték.
Így van.
És a turistáknak mutogatták, hogy ez az igazi.
Így van, de hát nem én csináltam, ez egy helyi maffia módszer volt, és Igen, a turisták nem tudják, hogy az üveg az egy folyékony dolog, és másképpen törik egy folyadék, ami meg van fagyva, mint egy kristály, tehát ez hiába hasonlít a színe. De a smaragd az nagy mennyiségű, de érték, tehát nagy terebélyes
valami,
de nem annyit ér, mint mondjuk egy gyémánt, ami kisebb, de sokat ér. Ilyen logikák működtek akkor, és emiatt mentem más és más bányákba. Így jutottam el az arany, a gánai aranybányákhoz, illetve a kongói gyémánt
bányákhoz. Az aranybányában mi volt a gond? Hát nem lehetett saját zsebre dolgozni?
Nem lehetett, illetve... ugye azt mindenkinek látni kell, hogy ezeknél a nemesémeknél, meg köveknél, nemesköveknél, drága köveknél nem a bányászatban a pénz, hanem a kereskedelemben. De bízva abba, hogy hát ha az ember talál próbaszerencse valami nagyot, ami utána kipenderíti ez ebből a sorból, ez az... Amikor az ember póker szenvedélyé válik, amikor szenvedélybetegé válik, valahol...
És mindent föltesz egy lapra.
Igen.
Nem ismerte a helyi viszonyokat ebből, az derül ki.
Nem ismertem, de ott aztán jól megismertem.
És az eszébe se jutott, hogy nem ismer a helyi viszonyokat, akkor nem ugrok bele nagyon, hanem tájékozódom.
Van egy fok, amit az ember átlép, akkor nem... így gondolkodik, mert ez egy logikus gondolkodás lenne, hanem viszi az ösztönvilágat tovább, és nem a tudati világa. Az ösztönvilága pedig az, hogy éljél túl, legyen már a kajád, és ne törődj a holnappal. És az Afrikában...
És már nincs ott a gyerek, és akinek majd szeretném megteremteni.
Ott akkor már nincs.
A valamit.
Ott akkor már nincs. Viszont Kongóba úgy hozta a sors, hogy újból előjött a gyerek, ugyanis megtaláltam azt a pár szem gyémántot, amivel ki tudtam jönni a bányából, és akkor megint
letűnt. Nem vették
észre. Olyan módszerrel éltem, hogy kaptunk elemlámpát. És az elemlámpában van egy anód és egy katód, az egyik a szén, nem tudom már melyik. És az elemnek a szén részét kicseréltem gyémántra, és... amikor átvilágították, ugyanazt mutatta, és így tudtam kihozni. És ebből végül is fel tudtam annyira tápászkodni, hogy Dél-Afrikába visszakerültem Kongóból, ugye ott el tudtam adni, és ott szabadon el lehet adni a Diamond Centerben, Johannesburgban, és ott Durbanbe mentem, és ott vettem egy autót.
Na, azzal se jártunk jól. Azért mondom, hogy megyünk majd az autóba, mert nyilván most már fölkeltettük a hallgatók érdeklődését, ne hagyjuk őket jó. Így szabadon, de ugye ott is megmutatta a Jóisten, hogy egyrészt, amit elhozunk úgy, ahogy nem szabályos, és befektetjük, azt vissza fogja venni.
Ez így van. Ezek mind ezek a logika, ebbe a logikai rendbe illenek.
Mert hogy szétvették azt a taxit.
És ez mind a későbbi korán dolgában visszacseng, visszaköszön.
Miért kellett rálőni bárkinek arra a taxira? Amiből majd taxi lesz később.
Én azt hittem, hogy nagyon zseniális alkú pozícióban lementem 5000 dollárig az autót, megvettem olcsón. Egy Toyota furgon volt, tehát kombi volt. Az volt a cél, hogy ezzel elmegyek taxizni, mert 9 személy fér bele. És Durbanbe, a kikötőbe megvettem, de azt nem tudtam, hogy akik ott eladnak kocsit, úgy adják el,
hogy vissza is veszik.
Tehát mész az autópályán vele 20-30 kilométert, és utána már lőnek is rád, hogy visszavegyék. És Dél-Afrikában, ez azon a vidéken, akkoriban legalábbis ez divat volt, minden nap ott valaki áldozatot túlesett ilyen autóvásárlásoknak, és visszavitték, de a legtöbb ez kiszállt a kocsiból, és elfutott, amikor megjelentek mögötte.
De én a magyar virtus továbbítte.
Nem a virtus, hanem a tudatlanság. Nem tudtam, hogy miért követnek. Illetve még előtte a kocsit helyrehoztam, mert az a víz, akármilyen cső, ami a motorblokkba ment volna, hogy hűtse a motorblokkot, az lejött. Nyilván az meg volt lazítva, hogy lejöjjön. Hogyha nyomom a gázt, akkor leugorjon. De az még azelőtt lejött, hogy az autópályára értem volna, és én ezt visszadrótoztam erősen. és amikor észrevettem, hogy üldöznek, meg hogy lőnek, akkor adtam a gázt, és ez a kocsi meggyorsult. És minden irányból lőttek már, mert négy ember lőtt az öt főből, az ötödik az vezetett, és gyakorlatilag szétává lőtték az autót. És itt van megint egy isteni csoda, hogy egy darab töltény nem ért engem. Úgy, hogy a fejtámlámban volt.
Bár elakadt valahol.
Elakadt valahol, és igaz, hogy ez a töltények, amikor már egy kocsin belül érnek, akkor ilyen szétmorzsolódott állapotban vannak, de a fejtámlámban volt. A társam, aki velem volt, hívta a rendőrséget még üldözés alatt, és ők megjelentek helikopterrel mindennel, de addigra az üldözők elléptek.
Maradt egy cita, egy tésztaszaggatóvá átminősült taxi.
Így van. És ez, azért kaptam egy jegyzőkönyvet a rendőrségtől, hogy nem én lőttem szitává önmagamat. Tehát le tudtam vámolni ebben az állapotában a zimbabwei határon. Ugye, Sokat nem ért, de viszont amikor Zimbabwébe érkeztem ezzel a Lukas autóval, ennek híre ment, és mindenki ebbe akart ülni,
Ez egy jó reklám volt.
Így van, végül is jól sült el.
De hát csak furcsa volt, hogy fehér ember vezeti az autót, ahol mindenki más nem fehér.
Ez is egy skizofrén helyzet valóban, ráadásul akkoriban az az időszak volt, amikor fehérek ellen pogromok voltak Zimbabwében.
Hát a legjobb időben.
A legjobb időben, de ott egy ilyen infantilis semmit, tehát teljesen naívként oda kerülve, nem tudtam erről az egészről olyan szinten, mint amit a világ sajtó erről tálalt, mert engem szerettek. Tehát velem nem volt semmi olyasmi, amit az angolok ott átéltek. Engem az ottani feketék nagyon becsültek.
Majd az angolok idejében átéltek.
Nem, az ottani 2006-2008-as időben, amit az angolok ott átéltek.
Ja,
tehát az ottani telepesek, akik ott maradtak, és vállalták, hogy a birtokaikon tovább gazdálkodnak. Ők nagyon sokan áldozatul estek a pogromoknak.
Time we first met, girl, and that it's
T-Rádió, ami felvizet.
Azért ugye tegyük hozzá, hogy a taxis időszak véget ért, mert hogy a fehér embert a nem fehérek konkurenciája tönkretette.
Hát illetve a rendőrök tettek tönkre, azért mert látták azt, hogy az én kocsim tele van.
Nyilván, utassal. A Lukas autó.
És ez feltűnt, és rengeteg checkpoint van Zimbabwe-ben belső ellenségeknek a kiszűrésére. És azok a rendőrök mindig látták, hogy tele vagyok, tehát nyilván van bevételem, és mindig levettek. Na most erre rájöttem, hogy és próbáltam kitalálni valamit, hogy azért pénzemnél maradjak, és mindig más trükköt alkalmaztam, egyszer papnak öltöztem be, és még olyan kedvesek voltak ezek az öreg nénik, hogy még ilyen zsoltárokat is énekeltek a taxiba. Ez egyszer-kétszer bejött, csak amikor ugyanabban a papszerkóba már háromszor mentem Gvanda és Bulawayo között, akkor feltűnt. Tehát gyakorlatilag meghiúsult ez az üzlet.
És hittudós, aki pokolra megy és felemelkedik, írják Miháfi Barázsról, mai vendégünkről. És ugye most arról beszélgettünk a zene alatt, hogy ez is hozzájárult mindahhoz, ami most ebben a koránfordításban benne van. A 30 évvel későbbi koránfordítás.
Mind a bányák, mind a taxi, mind az, ez úgy elgondolkodtatott, és még Bulawayon, Zimbabwén belül engem bevitt a mecsetbe. És én 3 évig Zimbabwébe ennek a Bulawayi mecsetnek a hitszónoka voltam. És attól kezdve én visszafordultam a vallás felé, mert sok mindent nem tudtam megindokolni az életemből, úgyhogy racionális érvekkel.
Hogy túléltem ezt is, azt is.
Igen. És valahol ez újból átértékelte bennem szintén a korábbi vallási gondolatokat, direkt nem mondom koráninak még. És új értelmet kapott minden egyes vers, akkor a Biblia is, hiszen azt is elővettem. Mindig ott is új értelmet kaptak, és gyakorlatilag sok helyen összefonódásokat láttam, amiben ezt jelzem is a kommentárjaimban, hiszen rengeteg áját, rengeteg verset a Bibliából is megmagyarázok.
Hogy a zárójel tegyük hozzá, hogy lesz majd egy érdekes kísérlet, összehasonlítják egy jezsuita szerzetessel.
Így van.
A Bibliát és a Korán, de ez majd később.
Igen, ilyen szinoptikus olvasás, így van.
Menjünk oda-vissza, hogy ott volt a mecset. De nem kell ahhoz valamilyen jogosítvány, hogy én ott imám legyek?
Ez csak Magyarországon, meg a fehér ember világában divat, hogy tehát hol
ott,
van erről
ott
a
azzal, hogy tudtam arabul, ismertem a Koránt, és voltak gondolataim.
Hát két...
Más gondolataim, mint a helyieknek.
Két mondat után azért az emberről kiderül még magyarul is, hogy milyen szinten áll egy bizonyos területen. Tehát itt egy embernek a belső tartalmát nem biztos, hogy a diplomái fedik, és nem kért ott senki semmit. Nagyon örültek annak, hogy ott vagyok velük, csütörtökönként az esti áhítatokat én vezetem, hiszen pénteken vannak a szentbeszédek, csütörtökön este a tanítások. Ekkor indítottuk el csütörtökönként a mozgalmat, a kenyérsütés, a bread.
Ami ugye afrikai felemelkedését célzó programmá nőtt.
Nem így magát, indult.
De azán nőttek ki.
Azán nőttek ide, erről nem
tehát, tettek. Hogy beszélgettünk, igen. Kenyérsütés közben ültek.
Ültek, és
jöttek a gondolatok.
És egyre többen sütöttünk kenyeret, és egyre többen beszélgettünk, és egyre több gondolat jött, és a végén ebből egy mozgalom lett.
Amitől nem lett szimpatikus.
Nem a feketéknek, hanem végül is a adminisztrációnak, tehát magának az államnak nem lettem szimpatikus gyakorlatilag azért, mert én mondtam ki a gondolataikat, egy fehér ember, egy fekete gondolatot. És ez összeférhetetlen volt. Majd kaptam a helyi rendőrfőnöktől egy idézést, aki barátom volt, hiszen annyiszor tartóztatott le, hogy összebarátkoztunk, tehát az ilyen happening letartóztatások voltak. És mondta, hogy figyelj, még 3 hétig tudok falazni neked, az alatt tűnj el, utána nem tudok szavatolni semmit. Így hát 3 hét, és eltűntem.
Hogy lett a börtön?
Zimbabwe-be?
Hát nem tudom, ahol az hát amerikaiak, vagy kik?
Az Maliban volt.
Hát meg. Keveredem.
Hát itt mások helyen lecsuktak. Maliban úgy, hogy én egy vidéki falunak, hát persze vidék az falu, Mamaribugonak voltam lakója egy időben, és ennek a...
Ez a Bamako rali kapcsán így van. Jött el, így van?
Így van, azért, mert én voltam az, aki ott lent segítettem a befutót rendezni, a rallinak a befutóját, illetve az Afrikai Magyar Egyesület ott támogatott egy árvaházat, és ebben az árvaházban én nekem ott volt egy gondnoki szerepem, tehát néztem ki, érdemel, ki nem érdemel támogatást, hogyan, miképpen. Igen, ám, de Bamako mellett 30 kilométerre volt egy falu, ez az említett Mamaribugu, és ott iszonyú szegénység volt, és nem volt vízük. Gyakorlatilag ásott kutakból ittak, de abból a malária és az egyéb fertőzések visszajöttek a szervezetükbe, hiszen gyakorlatilag saját szennyvízüket itták vissza. És furtkut kellett volna, és nem akarom a történet teljes egészét itt lebontani. A lényeg, hogy sikerült egy furtkutat rendezni számukra. És akkor a falu vezetője azt mondta, hogy hát legyek én a helyettese. És ilyen még nem volt, ugye, hogy egy fehér ember egy fekete falunak, egy 7000-es falunak a vezető helyettese, Duguti Gijema, fehér főnök. És ott is 3 évig ott el voltam ebbe a faluba, mint fehér főnök. Na, és ebből a faluból meg egy másik mozgalom indult, ez a Jamakafu. Ez azt jelentette, hogy észrevettem, hogy az afrikai önkormányzatoknál a polgármesterek azok vagy a fővárosban, vagy Párizsban éldegélnek, de a falu gondjaival nem törődik senki. És beszéljünk a többi vallási vezetővel, ami állandó nem megy el a falvakból, legyen az keresztény, legyen az muszlim, legyen az törzsfőnök, és ezeket avassuk be például az AIDS programokba, kommunikálják ugyanazt, mint, tehát hangoljuk össze, és ez terjedt. Na most rám akaszkodott egy ember, már elfelejtettem a nevét, most majd eszembe jön, és az állandó kérdésekkel zaklatott, hogy ki vagyok, mi vagyok, de barátilag, illetve kért egy koránfordítást tőlem, stb. És látta, hogy minden nap egyre jobban rám csipaszkodik, addig még le nem lettem tartóztatva.
Milyen alapon?
Ezt akkor még nem tudtam. Egy ideig benn kellett lennem a börtönbe ahhoz, hogy megtudjam a 3.-4. kihallgatási napon, és egész addig engem ott érleltek ilyen vasba verve, meg fejemen ilyen meg olyan csukjákkal, egyébekkel. Terrorizmus volt a vád. Én nem tudtam, hogy ez az ember, aki állandóan a nyakamon van, az azért van, hogy minden nap egy fokkal többet hazudik rólam. Mert hogy jelent. És azt, amit
az ő kap... Az amerikaiaknak.
Nem tudtam én, hogy kinek. De a lényeg az, hogy kitalálta, hiszen az én koránomat Pakisztánban adták ki, hogy én azért vagyok ott, hogy ilyen meg olyan szélsőséges embereket behozzak oda Maliba, és hogy ezek ott mindenféle csúnya dolgokat csináljanak, és az amerikai követséget felnyomják, és egyébként. Ez volt a vád. Na most ez elég kemény vád, és amikor ott vagy egy bamakói tömlözbe, akkor ugye megint csak nincs jövőképed, különösen egy ilyen vád után. De azért miután kértem azt, hogy ne a helyiek, hanem akkor, ha már az amerikaiaknak fáj, hogy ők hallgassanak ki, ez annyiból állt, hogy levették a fejemről a csukját, és akkor amerikaiakat láttam, tehát ott voltak ők.
Kevésbé, mert ugye volt egy fertőzés a szemem.
Volt, mert azelőtt nem sokkal megoperálták a szememet szürke hályoggal, és miután állandóan fejemre húzták ezt a büdös csukját, amit nem tudom hányan hordtak előttem, ezért kaptam egy fertőzést a szememmel. De a fejemen a bőröm is, meg minden, tehát ez nem volt szép dolog. De a lényeg, miután, én nem tudom ezt az egészet pozitívan vagy negatívan minősíteni, mert én is ezt tettem volna az amerikaiak helyébe. Tehát legyünk objektívek, hogyha valaki ellen ilyen vád van, akkor első az, hogy lecsukjuk, és utána vizsgáljuk ki, nem pedig, hogy először kérdezzük.
Vizsgáljuk, hagyjuk, hogy lelépjen.
Igen, ezt én értem. És ezzel kapcsolatban semmiféle viszont, tehát negatív érzésem nincs. Csupán miután kiderül az emberről, hogy ártatlan, és hogy semmi köze az egészhez, hanem egy ilyen intrikus helyzetbe kerül, hogy őt nyomják föl, és végül is a besugó lett bebörtönözve, nem én, akkor illenen azt mondani, hogy bocsi, az nem történt meg.
Mi lett a szklerózis multiplexa?
Stagnál. Tehát azért mondom, hogy stagnál, mert az embereket az betekíti meg, hogy saját magukkal foglalkoznak, én nem foglalkozom ezzel a kérdéssel 30
éve. Mikor jött elő?
1993-ban, akkor lebénult a fén oldalam.
De Boszniában háborúba helyre jött.
Igen.
Felnyomt az adrenalin, felment az adrenalin szint.
Nézd, akkor, hogyha az emberek mellett itt lövöldöznek, meg bombák robbannak, akkor is megtanulnak futni, ha nincs lábuk. Itt, amikor egy olyan helyzet van, ami vészhelyzet egyéb, akkor nem azzal foglalkozik az ember, hogy fáj a foga, vagy hogy magas a vérnyomása, vagy egyéb, hanem akkor hirtelen helyre jön, és megy a maga dolgát. És ezt produkálta nekem Bosznia. Azóta nem törődöm magammal, nem járok orvoshoz, élem a magam életét. Olyan betegség van, amilyet mérünk, akkor van magas vérnyomásunk, ha megmérjük.
Az elmúlt órában a szükségszerű egyéni sorsfordulókon keresztül bemutattuk Mihály Balást, aki 30 éve elteltével másodszor is lefordította a Koránt nekünk.
Nagyon köszönöm.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tirádió. A Tirádiótól.